Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 16. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: Tarts meg engemet, ó én Istenem! Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunkban. Sámuel első könyve második fejezetében, az elsőtől tizedikig terjedő versekben eképpen. És imádkozott Anna, és mondta: Örvendez az én szívem az Úrban, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Az én szám felnyílt ellenségeim ellen, megszabadításodnak örvendezek én. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. A megelégedettek bérért szegődnek el, éhezők pedig nem lesznek. S míg a magtalan 7 gyermeket szül, a sok gyermekű megfogyatkozik. Az Úr öl és megelevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse a hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nékik. Mert az Úré a földnek oszlopai, és azokra helyezte a föld kerekségét. Híveinek lábait megoltalmazta, de az istentelenek sötétségben némulnak el. Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert, az Úr, akik vele versengenek, megrontja. Menj dörök felettük az égben. Az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, mindenható Isten, hogy itt lehetünk. Azt is köszönjük, hogy az emberi szó által mondani valód van számunkra. Tedd ezt érthetővé és személyessé. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, és jól tudod, hogy mire van szükségünk. Nem mindig arra, amit hallani szeretnénk, hanem mindig arra, amit nyitott szívvel befogadunk abból, amit az ige hirdetésen keresztül küldesz nekünk. Segíts, hogy ebből semmi ne essen a földre. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előfelolvasott ige szakaszban. Közelebbről pedig Sámuel első könyve második fejezetének második versében, eképpen. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Kedves testvéreim, tartalmát tekintve a felolvasott ige szakasz, akár a Zsoltárok könyvében is lehetne. Egy gyönyörű imádság ez, amely méltán lehetne akár a 151. Zsoltár is. Több ilyen költemény is van az Ószövetségben, amelyek tartalmukat tekintve lehetnének a Zsoltárok könyvének a részei. Több közül csak két példát hadd említsek. Ott van például a Mózes éneke, amelyet a Vörös-tengeri szabadítás után mondott el. Vagy a másik példa, Debóra éneke a Bírák könyve 5. fejezetében. Mindegyik nyugodtan ott lehetne a Zsoltárok könyvében, mert kifejezi azokat az érzéseket, indulatokat, amelyeket a többi Zsoltár ilyen-olyan megfogalmazásban elmond. Az ok, ami miatt mai ige szakaszunk, Anna éneke, mégsem a Zsoltárok között van, az, hogy a Zsoltárok könyvében olyan énekek vannak, amelyeket az ószövetségi ember Isten tiszteleti keretek között énekelt. Anna énekét, vagy Mózes énekét, vagy Debóra énekét, vagy a többit, nem énekelték Isten tiszteleti keretek között. Tehát így is mondhatnám, ezek nem voltak benne az ószövetségi ember énekes könyvében. Ezt a gyönyörű imádságot ez az ószövetségi asszony már az imádsága, korábbi imádsága után mondta el. Tehát miután Isten egy korábbi imádságát meghallgatta, akkor mondta el. Ebből az imádságból Istennek a nekünk szóló üzenete az, így foglalhatnám egészen tömören, röviden össze, ne feledjük el, amit Isten velünk tett. Isten szeretné a lelkünkre helyezni most még egyszer azt, amit az életünk során eddig velünk tett. És mert ez így van, ne felejtsük el azt, hogy ő minden alázatos szívű ember dolgai fölött ott van. Erről szeretnék legelőször is beszélni. Isten minden alázatos szívű ember dolgai fölött ott van. Anna és a férje Elkánál tényleg teljesen reménytelen helyzetben volt. Gyermektelen házasságban éltek, és ez mérhetetlen fájdalmat okozott mindkettőjüknek. Anna azonban nem csak hogy gyermektelen volt, hanem az előző fejezet elején egyenesen azt olvassuk, hogy az Úr zárta el az ő méhét. Az Úr büntetésének fogta fel ez a házaspár azt, hogy gyermektelenül élték le addig az életüket. Ábrahám felesége, Sára is szinte szó szerint ugyanezt fogalmazza meg a Mózes első könyve 16. fejezete elején. Tehát nem valami esetlegesség okozta a meddőséget, hanem ő úgy élte meg, hogy Izrael Istene nem akarja azt, hogy nekik gyermekük legyen. De hogy van ez, kedves testvéreim? Isten, aki azt mondta az embernek, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, most felülírta volna az eddigi ígéretét és megbízatását. Nos, úgy látszik, vannak az életünknek olyan keserű helyzetei, amelyekben nem valamiféle esetlegesség munkálkodik, hanem a világ mindenség Istene okozza a keserűséget. Ezt kénytelenek vagyunk így kimondani. Istennek ezt a tevékenységét valamilyen kegyes morállal szeretjük elhallgatni. De nem szeretünk gondolni arra, amiről Ámos próféta beszél, hogy avagy történhet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne. Történhet-e olyan, hogy egy házaspárnak, akik szeretik egymást, nem születhet gyermeke, és emögött, a meddőség mögött, emögött a gyermektelenség mögött Izrael Istene van. Amikor a betániai Mária és Márta üzent Jézusnak, hogy a testvérük, Jézus barátja Lázár beteg, akkor azt olvassuk, hogy Jézus két napig maradt azon a helyen, ahol volt. Ahelyett, hogy indult volna, hogy meggyógyítsa. Drága idők, órák, mi több napok vesztek el, és közben Lázáron elhatalmasodott a betegsége, és meghalt. Ugyanúgy, mint amikor Jairus, a kapernaumi zsinagóga fő, előtárta Jézusnak a kérését, hogy az egyetlen 12 éves leánykája súlyos beteg, Jézus el is indult, hogy a kislányt meggyógyítsa. Ám ekkor egy régóta vérfolyásban szenvedő beteg asszony hátulról megérintette Jézus ruhájának a szegélyét, azzal a hittel, hogy ettől az érintéstől majd meggyógyul. Ezt Jézus észrevette, és beszélgetni kezdett az asszonnyal. Újból drága idő, drága percek vesztek el. Ráadásul a mózesi törvények szerint Jézus ezáltal az érintés által, hogy tisztátalan ember érintette meg, egy időre kultuszi értelemben ő maga is tisztátalanná vált. Így alkalmatlanná arra, így gondolta a környezete, maga Jairus is, az édesapa, hogy Jézus alkalmatlanná vált arra egy időre, hogy Isten eszköze legyen. Hogy van ez, hogy elmondjuk az imádságainkat, és nem történik semmi? Szándékosan nem történik semmi, kedves testvéreim? Mária és Márta szemére is vetette Jézusnak, hogy túl későn jött, mert Lázár közben meghalt. Azt mondták, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérünk. A helyzet bonyolódik azzal, hogy Jézus erre azt válaszolta, örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. Hát hogy van ez tehát? Jézus örült, hogy nem indult el Betánia felé, és Lázár közben meghalt. Lehetnek idők, lehetnek helyzetek, amelyekben szándékosan nem rezdül értünk a mennyei világ? Az imádságaink elmondása utáni idő tehát olykor lehet a kétségnek a növekedése. Megtörténik, hogy teljesen ki akar Isten venni a kezünkből minden esélyt és minden bizodalmat, amit abban a szorító helyzetben nem őbelé vetettünk. Ez az állapot azonban alkalmas eszköz Isten kezében arra, hogy kezdjen velünk valamit. Mai történetünk, de Lázár és Jairus leányának a feltámasztása története is azt érteti meg velünk, hogy igen, van úgy, hogy Jézus késik. Van úgy, hogy a mennyei világ rezdüléstelen, és nem történik meg az, amit nagyon szeretnénk, és az imádságainkban kértük. De egy valamit ne felejtsünk el, szeretett gyülekezet. Lehet, hogy Jézus késik, de el nem késik. Gondoljuk meg, ha Ábrahámnak és Sárának ifjúságuk idején született volna meg a fiúk Izsák, vagy hogyha Elkáná és Anna házasságából a mai igényben azonnal megszületett volna Sámuel a gyermekük, akkor ugyanilyen örömmel és ugyanilyen csodaszerűen fogadták volna vajon? Nem hiszem. Természetesnek fogták volna fel. Ha Lázár vagy Jairusnak, a kapernaumi zsinagóga főnek a 12 éves lánya meggyógyult volna, vajon ugyanolyan hatása lett volna, mint így? Amikor Isten megvárad bennünket, akkor többet szeretne adni, mint amennyit kértünk. Gyógyulást vártak Jézustól. Mária és Márta is, meg Jairus is, a kapernaumi zsinagóga fő. Gyógyulást vártak, de többet kaptak. Hisszük, hogy megadja nekünk is, amit kérünk, de annál inkább többet. Azt adja, amire az ő látása szerint szükségünk van, és ezt nem mindig érti az ember. Erre nincs mindig olyan kiszámítható magyarázat, ami minden esetre és minden helyzetre megnyugtató lenne. Ezért esetenként, személyenként kell valahogy ezeket hitben feldolgoznunk. Ez jelzi azt, hogy Isten az őre váró embernek valami többet készít, mint amivel mi beérnénk. Nem csupán a nagyokra és a teljességre pillant, hanem ő jól ismeri a mi kicsi, időnként szűkös világunkat, személyes életünket is. Úgy, ahogy most eljöttünk ide a templomba, és hallgatjuk az ige hirdetést. Történetünk világosan beszél arról, hogy jól ismerte Elkáná és Anna helyzetét is, és érző lélekkel volt irántuk. Ez fontos, mert a mi sorsunk iránt is érző lélekkel van. Akkor is, ha megvárad bennünket, akkor is, hogyha úgy látjuk, hogy mintha elkésett volna. Az addigi gyermektelen házasság ellenére ebben a történetben megszületett Sámuel, az Ószövetség későbbi egyik kiemelkedő személyisége. Azt mondtuk az elején, összefoglalható ez a mai ige szakaszunk abban, ne feledjük el, amit Isten velünk tett. Azt, hogy ő minden alázatos szívű ember dolgai fölött ott van. Másodszor fogalmazzuk meg azt is, hogy ő az alázatosokat fölemeli. A történet előzményében Anna a templomban, imádságában Istenhez emelte a kezét. Fontos, hogy nem az öklét rázta, hanem imádságban felemelte a kezét hozzá. Micsoda különbség! Ebben a néhány bibliai versben összesen 7 alkalommal fordul elő valamilyen megfogalmazásban Isten nevének az említése. Ez nem olyan tartalmatlan és külsőségekre vonatkozó uram-uramozás, mint amilyentől Jézus óvta az őt követőket. Itt az Isten iránti mély alázat és a szív igazi, Isten előtti kitárulkozása fogalmazódott meg. Ha ilyen történik, akkor Isten nem csak gondol az emberre, hanem hathatósan cselekszik is érte. Eddig az alacsony sorban lévő, a mélyen lévő, fájó lelkű és súlyos lelki terheket hordozó Anna volt előttünk. Mondhatnám azt is, hogy egy megalázott asszony. Azért, mert a férjének, Elkánának született gyermeke a mellékfeleségétől, Peninnától. Ez a kor akkori szokásai szerint
megengedhető és elfogadható volt. Abban az időben megtörtént, hogy valakinek a fő felesége mellett mellékfeleségei is voltak. Az ősatyák történetei számos alkalommal beszélnek erről. Gondoljunk Jákob történeteire, fő feleségének és mellékfeleségeinek a történetére. Amikor Peninnának, a mellékfeleségnek gyermekei születtek,
különnek érezte magát Annánál, és ennek hangot is adott. Ő ugyancsak
másodfeleség,
na de gyermeke született. Hiába amaz az úrnő, ő szégyenletesen gyermektelen. Az ember, aki kérkedik az Isten ajándékaival, mi lenne, hogyha az, amire egy kicsit is büszkék vagyunk, különbnek érezzük miatta magunkat a másiknál, Isten elvenné, mi lenne velünk, mi maradna a kezünk között, kedves testvéreim? Tehát egy megalázott, fájó lelkű ember van előttünk Anna személyében. Most azonban arról szól Isten a folytatásban hozzánk, hogy aki addig magasan volt, az most mélyen alászáll. Habakuk próféta beszél olyanokról, akik magasra rakták a fészküket. Ezt a kifejezést használja. Olyan emberekről mondja ezt, akik magukat akarták megóvni, és nem gondoltak Isten oltalmával. Egyenesen fölöslegesnek és kihagyhatónak gondolták az oltalmazó Isten közelségét, mert ők anélkül is, ő nélküle is biztonságban érezték magukat. A magasan lévő ember kísértése lehet, hogy kimarad az életéből Isten. Mert hogy nélküle is megoldódnak a dolgok. Ha van erő, ha van egészség, ha van jó előmenetelés, van pénz, mi kell még emellé? Szükség van egyáltalán Istenre, ha mindez megvan? Azt fogalmazza meg Anna, a hősök íját összetöri, és azt munkálja, hogy a megelégedett bérért szegődnek el. Abban az értelemben, ahogyan Jézus mondja a Máté evangéliumában egy helyen, aki magát megalázza, felmagasztaltatik, aki pedig magát felmagasztalja, megaláztatik. Isten nem örök mozdulatlanságban van. Luther Deus Semper Actuosusnak, azaz a szüntelen cselekvő Istennek nevezte Istennek ezt a tevékenységét. Akik közöttünk fenn vannak, ne feledjék Istennek megköszönni mindazt, ami fölött rendelkeznek. Talán boldog családot, jövedelmező munkát, ilyen-olyan megélhetést, egészséget, jó előmenetelt. Mert ha Isten kimarad, akkor nem marad semmi más, mint valami látszat vallásosság. Olyan, mint amilyenről Haggeus próféta beszélt, nemrég olvastuk bibliaolvasó rendünk szerint ezt a fejezetet, az első fejezetet, ahogyan a babiloni száműzetésből hazatértek, tüstént építeni kezdtek egy oltárt. Aztán elkezdték építeni nagyapáik rommá lett házait, hogy lakni tudjanak valahol. Ez eddig lehet, hogy rendjén is van, de később is inkább a házak komfortosításával foglalkoztak, miközben Isten temploma romokban hevert. A hazatérés után rögtön felállítottak egy oltárt, de itt meg is ragadt az Isten tisztelet iránti igény. A templom vontatottan, döcögve épült. Elég az oltár, nem kell templom. Amikor áldozatot kell hozni Isten dolgaiért, olykor a lelkesedés is hamar alább hagy. Nincs ez másként azóta sem. Isten iránti kötelezettségeinket van idő, hogy a minimum igény határozza meg, amit pedig elvárunk tőle, abban maximum igény van. Isten ilyenkor is munkában van. Aki fenn van, aki túl magabiztos a dolgában, azt megtörténik, hogy ledönti. Ám aki lenn, aki megalázott és alázatos, azt felemeli. Azt mondja Anna, az Úr megítéli a föld határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Felmerül a kérdés, vajon kire gondol, amikor felkentjéről beszél? Amikor Anna ajkán ez a mondat elhangzott, az Isten népében nagy igény merült fel arra, hogy átvegyék a környező népek államformáját, a királyságot. Ezzel gondolták megoldani belső problémáikat és az ellenségeikkel folytatott harcoknak a sikerét, hogy majd, ha királyunk lesz, akkor minden megoldódik. De hol van itt Isten? Hol van itt Istennek a mozgástere? Hol fogalmazódik meg az, hogyha baj van a szűkebb környezetünkben, van kihez fordulnunk? Vagy ha baj van és ellenség fenyeget, lesz, aki megoltalmaz bennünket, mert ezt ígérte. De nem. Ők mindezt a királytól várták. Ezzel a szándékukkal Istent félretették és megszomorították, mert eddig ő volt népének a királya. Milyen különös, hogy amíg az Isten népének nem volt királya, Izrael háborúit úgy nevezi a Szentírás, hogy azok az Úr harcai voltak. A királyválasztás után a Szentírás Izrael harcairól beszél. Micsoda óriási különbség! Az Úr küzd értünk, vagy pedig mi küzdünk az ellen, amiben éppen vagyunk? Betegség ellen, elesettség ellen, támaszunk elvesztése esetén. Akkor, amikor lelkileg mélyen vagyunk. Ezzel a szándékukkal tehát Istent félretették és megszomorították. Azaz eljövendő felkent, akiről itt Anna beszélt, Saul király lett, majd Dávid, ezután meg Salamon, és egy hosszú sor ezt követően, ahogyan Izrael királyai az elkövetkezendő évszázadok alatt váltották egymást. A királyok sorának a végén azonban fellép majd valaki, akit később ezer évnyi távolságban Anna korától méltán neveznek a zsidók királyának. Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Egy évezrednyi idő távolában látjuk Annát profétai kapcsolatban az eljövendő felkenttel, aki nem más, mint Krisztus. És akkor ismét egy asszony lett az, aki ennek a felkentnek a születése előtt csak nem ugyanazokat a szavakat mondotta ki, mint itt Anna. Ő azonban Mária, a felkent megváltó édesanyja. Anna talán akaratán kívül is, de egy nagyon fontos proféciát mondott ki. Mert Mária, az Úr édesanyja ugyanezeket a gondolatokat fogalmazta meg, magasztaló énekben, amikor ezt mondta. Hatalmas dolgokat cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívének gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Ez a felkent az idők teljességében eljött. És nem csak eljött, hanem ez a felkent, ez a Krisztus, igéje és szent lelke által itt van közöttünk. A mennyei világból jött isteni dicsőségéhez képest szolgai formában, hogy felismerjük, hogy hozzánk mindenben hasonló legyen, anélkül, hogy bűnt követett volna el. Tetszett Istennek, hogy a hatalmast egy megfeszített alakjába öltöztesse. A győzedelmest a legyőzött, az erőst a szer fölötti erőtlenség alakjába öltözötten. Vegyük észre, micsoda különös fordulat ez. Ilyet csak egyedül Isten képes végbevinni. Róla vallja Anna a lélek által, amit alapigényben így olvastam, senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Hirdetem nektek szeretett gyülekezet nagy örömmel. Ez az Isten ma is képes különleges fordulatokat végbevinni. Személyes életünkben is, amely dolgaival nem mindig tudunk mit kezdeni, mert beleütközünk, mert falakba ütközünk időnként. De nem csak a személyes életünkben képes és kész meghökkentő fordulatokat végbevinni, hanem a világban is, a történelemben is. A könyvhullatást örömre tudja változtatni. Micsoda fordulat! Ezért boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Mindehhez bizonyos mély lelki megüresedés és egyfajta szegénységnek az átélése kell. Jézus ezt nevezi lelki szegénységnek. De mit jelent ez? Mit jelent ez, amikor azt mondja, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa? Nos, azokat jelenti, akik a Szentlélek vezetése alatt meglátták azt, hogy Isten ajándékai híján nekik semmiük nincs, hogy önmagukban és önmagunkban mi emberek koldus szegények vagyunk. Akiket ilyen értelemben a Szentlélek tett szegényé. Abban az értelemben mondom, ha Isten ajándékait kivonnánk az életünkből, semmi nem maradna belőlünk. A koldus szegénynél elesettebbek volnánk. Egyszerű szavakkal, akiknek Isten az ő lelke által megmutatta, és ők megértették, mindenük az Úrtól van, hogy nélküle semmiük nincs. Akik most majd az Isten tisztelet után otthonukban szétnéznek, és megfogalmazzák azt, hogy mi minden fölött rendelkeznek, hogy kiket adott nekik Isten, hogy kivigasztalta meg őket könyhullatásaikban, kisegítette át őket nehéz időszakokon, betegségükben kiállt melléjük, akik mindezt Isten személyében látják meg, kedves testvéreim, azok a lelki szegények. Ha mi is ilyenek tudunk lenni, akkor Jézus azt ígéri, boldogok vagyunk. Önmagunkban koldus szegények, de Isten által azok, akik. Az ilyen emberek sorában érzi magát Pál apostol, amikor a korintusiaknak ezeket a sorokat írja, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Istennek szolgái, mint ismeretlenek, de mégis ismeretesek, mint megholtak és ím élők, mint megostorozottak, de meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, de mindennel bírók. Isten nélkül ismeretlenek, megholtak, megostorozottak, bánkódók, szegények, semmi nélkül valók vagyunk. Vele lehetünk ismeretesek, élők, meg nem ölöttek, mindig örvendezők, sokakat gazdagítók és mindennel bírók. Ha valaki ennek az ellentétpárnak, ennek a sorozatnak az első felével lenne itt, akkor Isten az emberi szón keresztül azzal erősít és azzal vigasztal bennünket, hogy ő ma is, itt is az Isten tiszteleten kész végbevinni egy nagy fordulatot, és akkor vagyunk mi boldogok. Nos, ne feledjük el, amit Isten velünk tett. Ezzel indult ez az Isten tisztelet. Ne feledjük el, Isten minden alázatos szívű ember dolgai fölött ott van. Aztán jegyezzük meg azt is, és vigyük el szívünkben, amit Isten másodszor is a szívünkre helyezett. Az alázatosokat felemeli. Az alázatos megalázottakat. Mint amilyen volt Anna, akinek megaláztatást kellett átélni egy másodfeleség részéről, meg a környezete részéről, Isten részéről meg azt, hogy mintha szándékosan okozta volna Isten azt, ami neki annyira fájt, a gyermektelenséget, az ilyenek az alázatos megalázottak, az ilyeneké a mennyeknek országa, és ők boldogok. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük neked, hogy azok az emberek különösen is közel vannak hozzád, akik az életük során meglátták ezt a világot alulnézetből. Akik voltak, voltunk már mélyen. Akik megrázkódtatásokon mentek keresztül, akik tudják, mit jelent elveszíteni valamit vagy valakit. Megértettük, hogy fölötte vagy azoknak az eseményeknek, amelyek ilyen helyzeteket okozhatnak nekünk. Köszönjük a nagy esélyt, hogy az alázatosokat, az alázatos megalázottakat felemeled. Akik nem akarják magasra rakni fészküket, akiknek szent lelked megmutatta, hogy önmagukban koldus szegények, de veled és általad lettek azok, akikké formáló kezed alkotta őket. Így vagyunk most itt, így vagyunk most előtted, Urunk, és nem azok lennénk, akik vagyunk, ha nem lettünk volna már megalázott, alázatosak. Szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, de mindennel bírók. Köszönjük, hogy te az ellenkezőjére tudsz helyzeteket változtatni. Tedd ezt, Urunk, a javunkra. Mert akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Bizalommal visszük eléd betegeinket, azokat, akik aggodalmaskodnak a sorsuk miatt, azokat, akiket betegség által, szenvedés által formáltál még jobbá, lelkileg még gazdagabbakká. Légy a gyógyítójuk és erősítőjük továbbra is. Köszönjük, hogy látod a gyászolók és az emlékező család fájdalmát, aki kedves halottjára emlékezik. Formáld ezt hálás emlékezésé irántad. Ismered a támaszukat vesztettek bizonytalanságát. Légy erősségük mindenben. Légy nemzetünkkel e határainkon innen és túl. Áld meg vezetőinket bölcsességgel, hogy a viszály helyett egyetértés legyen közöttük. Vígy végbe itt is egy csak általad végbe vihető csodálatos fordulatot. Légy azokkal a fele barátainkkal, akik háború közelségében élnek, Kárpátalján és Izraelben, a bibliai tájakon. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket, áldott lelked által. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 628. dicséretet. Az első verse így kezdődik, áldó hatalmak oltalmába rejtve. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Amen.